Peyron nyilatkozott, aki az első kiadásban második lett, ugye, hogy köztük volt olyan, aki a 60-asok környékén járt, tehát nem a 40-esek, 50-esek, hanem a 60-asoknál, és volt olyan versenyző, aki 24 órát vitorlázott éjszakra, hogy kikerüljön a jéghegyek közül.
Én
ugye ezt akartam mondani, hogy neked is volt egy ilyen élményed, úgy emlékszem a könyvből, amit olvastam erről, meg a történetből, amit meséltél, hogy azért, amikor az ember letéved a jéghegyek közé, akkor azért a rövid út azért átértékelődik. Valószínűleg azért ott nem biztos, hogy azért jól érzi magát. Amikor nem voltál a jéghegyek között, akkor nem érezted úgy, hogy azért ez talán nem kellett volna? Tehát, vagy mi volt?
Én nem éreztem azt, de akik figyelték a mozgásomat, ezt mindenki úgy érezte, hogy meghalni megyek. De olyan volt, hogy körülnéztem fényes nappal, és 17 jéghegy volt körülöttem látómezőben. Meg olyan jégtörmellék csíkok, amin átvitorláztam, és nem vettem észre, hogy nem ütköztem semmivel, így fogta a jó Isten a kezemet, de én ott 65. szélesség alatt voltam. 65-06-on voltam már akkor. Amikor visszafordultam, és én is több 200 mérföldet mentem észak-észak nyugatnak, tehát visszafele kvázi, ahhoz, hogy elérjek egy rendes szelet. De azért a mentségemre legyen mondva, azért a navigáció még nem ilyen volt, mint ma. Én a 90-es Biosi Challenge-ről beszélek, amikor még csak olyan körülbelül tudtuk a szelet, és nekem pont akkor nem is működött a routingom, és az, ami működött volna, az sem volt olyan precizitású, mint ma. Azt gondoltam, hogy nyerek a déli pályával, de nem nyertem. Részben talán én is oka vagyok annak, hogy ma létezik ez a limit. Egyébként ezeket a limiteket mindig nagyobb biztonsági fokozatra kapcsolják. Egyrészt most, ha megnézed, van egy nagyon komoly felső északi csücske ennek a limitnek, Ausztrália miatt, de ez az ausztrál hatóság miatt van. Az ausztrálok megkövetelik a versenyrendezőktől, hogy ott vigyék fel a versenyzőket, hogy ne kelljen nagyon messze menteni őket. Hanem, hogy ha már ott bajban vannak, akkor ne kelljen messze menni. Ez egy ilyen. Messze nem a vitorlázók érdekét, hanem az életmentést szolgálja ezt. Tehát vázi fontos. Igen. Aztán, hogy megint lemennek most, és egészen honfokig mélyebbre vitorlázhatnak, de amit most látunk időjárást a következő napokra, mégiscsak az a helyzet, hogy a jéghatár alatt mennek a ciklonok, és ott lehetne jól menni. Nem kell lemenni a 65-ig, de le kéne menni az 56-ig mondjuk, ahhoz, hogy igazán jól haladjanak.
Nyilván, amikor hosszú táv futunk, akkor több holdponton kell átesni. Tehát futunk, és akkor érezzük, hogy most nagyon kapaszkodnunk kell az elettől levőnek a hátába, anélkül, hogy megfognánk, hogy ne szakadjunk le, mert eljutunk oda, hogy elfáradtunk fizikailag, szellemileg. Amikor ideérünk erre a szakaszra, akkor ez előfordult veled, vagy gondolt, hogy előfordul a versenyzőkkel, vagy hogyan zajlik ez?
Nem, még nem fáradhatnak, nem tartanak ott. Én azt gondolom, hogy a honfokig nem fáradhat senki. Én nem látok bele egyiknek se az állapotába, de aki a Vendée-Globe-ra vállalkozik, az nem fáradhat el a honfokig. Annak tudnia kell, hogy van egy felvezetés, amíg elérem a jó reménységfokot, aztán van egy nagy menetelés lent délen, ami a honfokkal ér véget. Nem a megpróbáltatások érnek véget, hanem a déli menetelés ér véget, és attól kezdve már ez egy pozitív érzület, hogy fölfele vitorlázunk, de messze nem könnyebb. Azért a dél-csendes óceánt januárban megvitorlázni, az nem egy egyszerű feladat, és még ott se fáradhatsz. Az én holdpontjaim azok mindig az egyenlítő fölött hazafele értek el. Olyan 3 hónap után. Az utolsó versenyemen nem volt. Megúsztam, gyakorlatilag holdpont nélkül jöttem haza. Az utolsó éjszaka volt egy ilyen nagy megpróbáltatás, de ott már nem engedtem meg magamnak azt a luxust, hogy holdpontba esek. Tehát kibírtam, és utána már a közelség, meg a kikötés már földobja az embert. Hogy ez a heterogén társaság, ki milyen fizikai állapotban, ki milyen lelki állapotban, abból fogjuk látni, hogy már mit fognak a verseny második felében mutatni önmagukról, illetve mondani önmagukról. Már most is van olyan srác itt, aki az Ellen ura, aki egy ilyen meglehetősen síros videót küldött, amit én soha nem küldtem volna el magamról. Az egy dolog, hogy el vagyok keseredve, de megfogom a kamerát egy selfie módra, aztán belezokogok ott negyed óráig, hogy milyen csalódott vagyok.
Az olaj, amikor az olaj szétdurrant, ugye arra gondolsz?
Nem arra gondolok, egyszerűen a szeleire panaszkodott, aha, hogy most mennyire meg van zakkanva, mert hogy nem olyan szelek fújnak, és ő meccsben akart lenni itt a mezőny elejével, és most nem lehet meccsben, és ja Istenem, hogy kétségbe vagyok esve. Megható nézni, de én nem tartom azt rendben lévőnek, hogy még alig indultak el a déli óceánokon, és már ilyen marhára sajnálja magát. Nem kéne. Átlépnek a dátumvonalon. Ott kezdődik a verseny második fele, és ott még mindig 100%-os állapotba kell lenni. Különben nem lesz eredmény belőle. Hát,
voltak már ugye dobogós helyért utolsó pillanatban elvesztett tőkesúlyok, meg tőkesúly nélkül varázslatos bevitorlázások. Most, hogyha nyilván jósolni egy ilyen technikai sportban, ahol egyik másodpercről a másikra megszűnhet az esélye egyáltalán, hogy befejezze a versenyt a versenyző, az nem egyszerű. De most, ha azt kéne mondanod, hogy az eddigiek látottak alapján kik lehetnek esélyesek a dobogóra, akkor valami egyszer azt mondja, hogy mert előmegy három hajó, tehát az a három. Tehát
hogy az első nyolcból.
Az első nyolcból.
Az első nyolc, első hét, akiről azt gondolom, hogy még odaérhet, illetve azt gondolom, nem arról van szó, hogy ebbe az első nyolcból bárki odaérhet, arról van szó, hogy az első nyolcból még bárki kieshet, és aki mögötte van, az előbbre lép. Azért a versenynek a java hátra van. Azért, lássunk tisztán, azért a déli menetelésnek is még több, mint fele hátra van, és amikor egyre jobban fáradnak a hajók és a hajósok, utána még jön egy nagyon kemény dél-atlanti, ami mindig megszedi a vámot. És hát én persze itt szorítom az ujjaimat, hogy ne érje őket baj, de azért még igen messze van a vége. És hát itt bármelyik hajó van, még bármi történhet. És azt látom egyébként, hogy borzalmasan sérülékeny a mezőny. Én szerintem múlhatatlan felelőssége van az Imokának, hogy a fejlődés zászlaja alatt olyan vállalásokba kényszerítik a versenyzőket, ami mindenféle tekintetben egyrészt kockázatos, másrészt igazságtalan. Nagyon sok 4 évnyi munka, küzdelem, anyagi hozzáadott érték veszik el egy olyan helyzete, hogy most egy alulépített hajót pozdorjába hullik alattam. És hogyha a szabályzó nem olyan lenne, akkor a hajó se olyan lenne, meg a vitorlázás se olyan lenne.
Andy meginterjú volt egy tervezőt, akinek 4 hajója van a mezőn.
A Merfoven.
Igen, és én hallgattam ezt az interjút, és azért engem meglepett, hogy valószínűleg egy tervezőnek ilyen semmi sem drága, mert ő már a tévfolyiról beszélt, hogy majd ezek a hajók tévfolyillal fognak közlekedni legközelebb, és így tovább még többet repülnek, és én nekem ez úgy az jelenlegi tapasztalat alapján hát úgy nem tűnt egy ilyen megfontolt álláspontnak, tehát ez az egyik, amit így talán megérdezik.
Nem gondolom, hogy a Merfoven bármit is kitalált volna, egy héttel előtte beszélt ugyanitt a Vendéglobe Live-ban a Guillaume Verdier, és ő dobta be ezt, hogy az America's Cup-ban kifejlesztett T20-onyok meg fognak jelenni, és ez már ott van asztalon. A józanabja meg teljesen mást mond. Ha meghallgatod a Jean Le Cam-nak a nyilatkozatát, meg meghallgatod, hogy a Michel Desjoyeau mit mondod a Voile Voilier-nek, akkor elgondolkodsz rajta, hogy kinek van igaza. A tervezők persze, ezek hegyezik a végtelenségig a dolgokat, de hát nem ők viszik a vására a bőrüket. És a szponzorok sem, mert nekik is az az érdekük, hogy nagyot lépjen a mezőny, és az ő emberük esélye. Tehát itt az Imokának kellene, a Skipperek Szövetségének kellene a sarkára állnia, csak hogy már az Imokát nem a versenyzők irányítják. És ez egy ördögi kör, mert akik ott a többségi szavazattal rendelkeznek, azok az emberek már nem a versenyzőkből tevődnek ki, hanem a menedzserekből, a tervezőkből, a szponzorokból, és még Jánosból, meg a városból, ott rengeteg szavazat van, akiknek már nincs köze a kockázatvállaláshoz. És nem tudom, mi fog jönni, megjelennek majd a T20-onyok nyilván, mesélnek arról, hogy majd bekorlátozzák ennek az árát, meg a méretét. Ez a nagy erdő, de hogy korlátozzák be, mindig nagyobb pénzek mennek bele, és mindig könnyebben törnek majd le. Én érdeklődésre figyelem, és én egyetértek teljes mértékben Jean Le Cam-mal, aki azt mondja, hogy nem ettől lesz jobb a vitorlázás, hogy itt törjük, zúzzuk a milliókat.
Azt gondolom, hogy közelik egy olyan fok, ami legendás. Ugye a hajósok mindig szent áhítattal, vagy borzalommal, vagy ki hogy ért oda, ugye beszélt erről, és neked is van erről jó néhány történet. Volt, aki életében nem látta a Monfort, és elment mellette 3-szor, ugye, mert olyan időjárásban
ért oda,
és így tovább.
Változatos a dolog. Egyszer kérdeztem a Michel Desjoyeaut, hogy hányszor járt a Monfortnál, és mondta, hogy 12-szer. És volt olyan nap, amikor négyszer. Mert éppen ott túlra vitorláztak, és ott kóvályogtak, és oda-vissza jöttek, mentek, és ő számoltak. De nem a honfok itt a kritikus, hanem az, amikor az ember egy ilyen Antarktisz kerülővel ér el a honfokig, az a trúváj. Akkor fölrakhatod a lábadat. De egyetértek veled, amikor az élmezőny eléri a honfokot, akkor beszélgessünk, mert ott már sok mindent lehet még pontosabban látni.
Nagyon szépen köszönöm.